És itt az életünk dolgaiban vendégeim Spilák Klára, a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány kommunikációs munkatársa, és Szabó Attila, Bohóc doktor, egyébként doktor Hablaty.
Így van.
Akiket köszöntök, sziasztok.
Mi is köszöntjük a rádióhallgatókat.
Sok sziasztok. Mindenről fogunk beszélgetni. Először egy kicsit így a cégtörténet, de erre csak azért vagyok kíváncsi, mert hogy azért ez már egy több mint két évtizedes múltra visszatekint a Piros Orr Bohóc doktorok története, és nemzetközi is, és nagy utat bejárt. Erről egy pár szót.
Igen, magát a szervezetet Ausztriában hozták létre, és aztán egy idő után lett belőle nemzetközi szervezet. Mi talán a elsők, másodikok között voltunk, akik kapcsolódtunk ehhez a mozgalomhoz, vagy ehhez a szervezethez. Tavaly ünnepeltük a 25 éves fennállásunkat, amiben többek között kiadtunk egy mesekönyvet, és csak azért mondom, mert Attilára nézek, kiadtunk egy mesekönyvet, amiben olyan szerzők voltak, vagy vannak, mint Tóth Krisztina, Beg Zoli, Farkasházi Réka, Szabó T. Anna, ki még Attila, mert Attila volt a szerkesztője.
Igen, Kárász Eszter, aki ugye szintén volt doktor nálunk, Böszörményi Gyula, akinek sajnos az utolsó írása volt már, ami megjelent a mese antológiánkban, Kis Otto. Fel kell készülni ezekkel.
Szóval például ők, és akkor ezt a mesekönyvet kiadtuk erre az alkalomra, amihez egyébként készült egy csodálatos dal is, amit a Beg Zoli meg az Attila írtak, és akkor azt a Bohóc doktorok együtt énekelték föl a Farkasházi Rékával és a Beg Zolival. Szóval 25 évesek voltunk, és meg kellően megünnepeltük, úgyhogy most megfolytatjuk a munkát.
És az, hogy annak idején miért jött létre, vagy milyen ötletből, vagy milyen apropóból, azt te tudod?
Alapvetően az osztrák szervezet keresett társintézményeket, és egy osztrák bankon keresztül találtak támogatót arra, hogy Magyarországon elindítsák az alapítványt. És így jött létre a magyar szervezet 96-ba. Tehát az osztrákok kezdeményezésére alapvetően mi, hogy ott a központ, ők indították el az összes tagországba.
Tehát magyarán ők azt szerették volna, ha ez nemzetközi így lesz, van. És akkor gondolom, hogy a know-how-t is ők adták.
Így van, így van.
A mai napig, ugye miután, tehát egyébként fontos elmondani, hogy Greifenstein János volt, aki alapítóként jegyzi a magyarországi szervezetet, de hogy miután ilyen sok ország van ma már benne, van egy abszolút élő kapcsolat, tehát hogy mi folyamatosan együttműködünk az osztrákokkal, illetve a központi szervezettel, és egyeztetünk mindenféle kérdésekben, tehát most például most jöttünk haza, volt egy nemzetközi tábor Horvátországban, ahol sok-sok ország, azt hiszem 11 ország van benne, tagjai találkoztak, és cseréltek eszmét arról, hogy kinek mi, hogy működik, merre lehet tovább, tehát hogy mindig közösen gondolkodunk, olyan ez egy ilyen nagyjá nőtt dolog már.
Hát meg gondolom mindig mérik fel azt, hogy mire van igény, mert hogy ugye ez a kezdetekben, és most itt Attilára nézek én is, a kezdetekben itt ez a kórházakra
és a gyerekkórházakra.
Gyerekkórházakra, így van, így van. Gyerekkórházakra korlátozódott, és akkor még hogy nézett ki? Tehát lehet egy ilyen összehasonlítást egy 20 évvel ezelőtt, vagy amikor te ide bekerültél, akkor milyen volt egy Bohóc doktori vizit? És
a vizit azt gondolom, hogy olyan sokat nem változott. Tehát az a fajta protokoll, amivel mi beléptünk már akkor egy kórházi térbe, az nagyjából stabilan meg is maradt. Tehát az, hogy van egy konzílium az ottani személyzettel, nővérek az, hogy a kórházban mindig adott időpontban a helyi protokollnak megfelelően érkezünk, megvan az öltözőnk, megvan annak a látogatott osztályok, tehát ez nem változott. Igazából ami változott, hogy egyrészt változott a saját Bohóc megfogalmazásunk nagyon sokat. Tehát hogyha ilyen régi képeket nézegettünk, akkor azért látszik, hogy mennyire közelebb került a Bohóc az emberhez. Ez egyfajta naivitás, amivel indultunk, a kórházi Bohócnak a hatalmas manéshez és a hatalmas nézőtérhez szokott nagy sminkes formáiból, szinte semmi nem maradt, tehát azt hiszem, hogy a csapat 90%-a egyáltalán nem sminkel, a lányok meg annyira, amennyire egyébként is sminkelnének, tehát hogy ez például eltűnt, a ruhák összeválogatása, színei sokkal visszafogottabbak lettek, ami leginkább a tapasztalat miatt lett így. Tehát az a fajta Bohóc kép, ami élt az emberekbe, amihez képest magunk is a saját naivitásunkkal annak idején csatlakoztunk, az egyszer csak találkozott a szakmaisággal, mi működik, találkozott a pszichológiával, hogyan működik. És szép lassan leegyszerűsödtünk arra, hogy alapvetően az orr maradt.
Igen, azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen a piros orr az, ami maradt.
Az orr maradt, illetve, de az is inkább csak egy belépőkártya. Tehát, hogy sok szempontból persze fontos az orr, de leginkább azért fontos, hogy tudják, hogy kik vagyunk, tehát egyfajta identitás jelöl, illetve maradt bizonyos mértékben maradt a fehér köpeny logóval.
Ami még nagyon sokat változott, az a megítélése a bohosz doktoroknak. Ugye az elején azért küzdelmet jelentett, hogy elfogadják bizonyos helyeken, akár orvosok, akár nővérek, hogy ez egy, nem egy olyan dolog, hogy ide jönnek, és itt idegesítő módon viselkednek, és mit csinálnak itt, hanem ma már kifejezetten igény van rá, egyre több intézmény felől érkezik megkeresés, és most már eljutottunk odáig, hogy orvos konferenciákon tartanak a munkatársaink előadást arról, hogy mi a jelentősége. Szakdolgozat született arról, hogy mi a jelentősége a gyógyításban a bohóc doktori jelenlétnek, és ez az, ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez megérte már, hogy ma már ez alap, hogy ők ott lehetnek, és nem kell ezért bocsánatot kérni, hogy megyünk vicceskedni, mert hogy ez nem arról szól természetesen, ez sokkal többről szól. Ön szépen mondta Attila nekem egyszer, hogy ez olyan, mint hogy mit lehet elérni, hogy bemennek, és akkor ott vannak, és ő mondta azt, hogy ez olyan, mint amikor szellőztetsz egy picit, hogy kicsit beengeded a levegőt, tehát amikor kicsit levegőt vesz, amikor kicsit elfelejtheted azt, hogy beteg vagy hogy szorongsz a gyerekedért, és 5 percig, 10 percig jó ízűen nevethetsz, vagy fellélegezhetsz, és ennyi. Szerintem ez a legtöbb, de egyébként ugye ennél sokkal több, mert hogy attól, hogy nem csak kórházakba járunk már, azért mondjuk egy idős otthonba, meg egészen mást jelent a bohóc doktorok jelenléte.
Igen, de ugye a nevetés gyógyít, ez már azért kimutatott. Én kitérnék erre, igen, hogy mit is jelent pontosan ez a nevetés gyógyít, mert valahogy én azt képzelem, hogy hál' Istennek nem voltam ilyen helyzetben, sem a körülöttem lévő szeretett gyerekek, hogy tartósan kórházi kezelés alatt álljanak, de hogy azt gondolom, hogy itt azért nektek fel kell mérni azt, hogy milyen állapotban van az a kisbeteg, a napjában ő hol tart. Tehát, hogy gondolom, hogy van ebben ilyen háttértudásra és háttér előkészületre is szükség.
Nagyon komoly háttér tapasztalat van, tudás is. Azt hiszem, hogy a tapasztalat azért kerül előbbre, mert egy csomó mindent hiába tudunk, hogyha nem tudjuk használni. És valójában ez a 25 év, ami eltelt, a tapasztalatot bővítette. Uh-huh. Azért is egyszerűsödött és hát mondom így, humanizálódott. Tehát, hogy mint minden dolog,
hát egyébként
először...
úgy fejezted ki magad, hogy mi működik. Tehát letisztult, és ami működik, az
így
van.
Így van, az maradt meg. Vagy pontosabban az az első kép, amit rólunk alkotnak, amikor belépünk, egy csomó mindent eldönt már. Befogadnak-e, mennyi munkát kell elvégeznünk azért, hogy egyáltalán bemehessünk a szobába. És azt hiszem, hogy ezek az idők rendkívül lerövidültek, és sokkal hatékonyabbak lettek ezáltal, hogy ezt a fajta tudást, vagy tapasztalatot, amit összeszedtünk az évek alatt, tovább is tudjuk már adni az újaknak. És ez nagyon fontos, hogy az a fajta szakmai mérce, meg az a fajta szakmai rendszer, ami mögöttünk áll, az tényleg erről szól, hogy hogyan lehet ezt a tudást még tovább bővíteni, csiszolni, és hogyan lehet átadni. Ez a tudás pedig alapvetően túl azon, hogy egy nagyon erőteljes előadó művészeti szakmai tudás.
Az egyébként alap is, úgy tudom, hogy a felvételi alapkövetelmény.
Ez így van. Ezen túl az empátia tudása. Az a fajta figyelem, hogy hogyan fordulok oda, mondjuk így, hogy a pácienseinkhez, hiszen nekünk is ők páciensek, hogyan veszem észre azokat a jeleket, amit ő kommunikál felém, és hogyan tudom ezeket a jeleket úgy fordítani, hogy látszólag ő irányít, gyakorlatilag én irányítok azzal, hogy alá megyek. Ugye itt a gyerekek esetében nagyon sokszor ilyen egyszerű a helyzet, hogy ők vannak a struktúra legalján. Kicsik, fájdalom, szurkálják őket, nem lehet ott a szülő, tele vannak utasítással, a kórház protokolláris rendje nagyon ritkán tud figyelmet szentelni arra, hogy érzelmileg is oda tudják magukat adni a gyermekeknek, tehát nagyon-nagyon rossz pozícióban van. És ahhoz képest jön egy új pozíció, akkor még rosszabb pozícióban van, mert hogy béna, ügyetlen. Ugye ez a bohócnak az egyik legfontosabb archetípikus tulajdonsága, hogy bele lehet rúgni. És ezt az emberek szerintem nem csak a tanult élmények alapján tudják, vagy az örökölt élmények alapján, hanem egész egyszerűen tényleg így is érzik az elesettségnek a lehetőségét, pontosabban hogyan lehet élni azzal a lehetőséggel, ha érkezik egy nálam elesettebb ember. Ugye ennek is megvan a kultúrtörténeti vonzata, akár a bolondokra gondolunk, vagy azokra az út szélén lévő emberekre, akik a társadalom szemétdombjára kerültek, őket lehet ütni, rúgni, a bohóc innen jön. Tehát ez egy tramp figura eredetileg. Magyarán a legkisebb státusz, ami elképzelhető. És ha egy gyerek alá így be tud menni még egy alsóbb státusz, aki nála is gyengébb, az neki jó, mert felemeljük. Ez lényegében ezzel annyit mondtam, hogy megvolt a belépőkártya, bemehettem hozzá, látott valakit, aki nála is esendőbb, és innentől kezdve ő az én főnököm. Mondjuk ez a fajta recept, ez elég gyakran használt és beválik. És onnantól kezdve már ki tudott alakulni egy bizalmi rendszer közte, és hát ami a legfontosabb, a játék között, ami köztünk kialakul, és ez a bizalmi rendszer aztán már oda vihető, ha akarjuk vinni. Jobb esetben a nevetésig, de lehet, hogy nem a nevetés lesz a cél, csak egyfajta megérintés, kizökkentés, lehet, hogy sírás, hát nem biztos, hogy a nevetés ennek a végterméke feltétlenül, amit mi csinálunk.
Képzeld el, hogy másképp gondoltam. Tehát nem gondoltam az esendőségre a bohóc részéről, hanem egy ilyen megmentőnek gondoltam. És azért nem gondoltam az esendőségre, mert hogy a bohóc doktor, tehát hogy ugye benne van ez a doktor, aki majd segít, de hogy ez most máshogy néz ki, mert hogy nála nincs tű adott esetben, nem tapigál össze, úgy, hogy az esetleg fájhat, rosszul eshet, igen, más a szerelése, van rajta valami, ami ebből az egészből kiemeli. Hát egyáltalán nem ezt gondoltam, hogy a ti antrétokban benne van, hogy ő egy picit érezheti azt, hogy van, aki nehezebb helyzetben van.
Igen, igazából ez egy becsapás, de tényleg azért nagyon fontos, mert hogyha karikatúráját csinálnánk az orvosoknak, ami azért elég gyakori helyzet, hogy eleve azzal a szituációval megyünk be, hogy ez is egy vizit.
Igen, igen, igen.
De hát hogy egyből le kell leplezni, hogy milyen bénák vagyunk. Tehát, hogy ez nekünk nem fog menni. Tehát látványosan nem tudok műteni, de igen, lényegében kifigurázom azt a helyzetet, ami halálosan komoly egy gyermek számára. Hiszen őt bántani fogják. Ha fel is fogja az, hogy ez segít a gyógyulásban, alapvetően, amit érez, az a bántás. A fájdalom, amit okoznak neki. És nem biztos, főleg egy kisebb gyereknek, hogy megvan az a fajta tudása, hogy majd egyszer csak jobb lesz. Hát kit érdekel a majd egyszer?
Persze,
most fáj.
Persze,
most
persze.
Rossz, most nincs itt anya. És ugyanez igaz a szülők részére is, hogy ugyanazt a szorongást élik meg, mint a gyerekek, tehát az ő empatikus csomaguk az egy az egybe összefonódik, és összegubancolódik, és ezt szét kell ilyenkor bokkózni. És hát sokszor van az, hogy a szülő felé nagyobb munkát kell végeznünk pont azért, mert hogy adja át a feszültséget.
Hát biztos vagyok benne, hát ő hiszen a valóságot jobban éli, meg ugye ő benne van a majdban, a gyerek nincs benne,
igen,
a majdban.
Igen, igen, igen. Úgyhogy igazából sokszor az van, hogy a szülők felé is nagyon komoly munka ez. És amikor a játékhelyzet működik, amikor mindenki érzi, hogy ez egy szimuláció, hogy tényleg itt nincs más cél, mint az, hogy kicsit kinevessük az ördögöt, meg a fájdalmat, meg a gonoszt, meg a rosszat, meg a szörnyeket, meg mindent, ami lenyom, akkor utána tényleg már lehet kacarászni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel zene után. Spilák Klára, a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány kommunikációs munkatársa, és Szabó Attila Bohóc Doktor. A vendégeim, jövünk mindjárt.